titkok az úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról.
A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Van-e joga bárkinek is, hogy arra kárhoztasson embereket, hogy a szenvedés után egy újabb szenvedés jön? Mostanában ez a kérdés nagyon sokaknál így vetődik föl, bár szeretném mondani, hogy már maga a hangsúlya is, ahogy elmondtam, meg maga a kérdés felvetés is nyilvánvalóan utal arra, hogy nagyon sokan szívesen számon kérnék az Istentől, hogy mit tesz, és miért akkor teszi, amikor teszi, és hogy jön ahhoz, hogy tegye, miközben sokszor nem látjuk át az élő Istennek a dolgait, de a magunk érdekeit azt elég jól átlátjuk, vagy a magunk vágyait, és természetesen senkitől nem lehet azt kívánni, hogy vágyjon és óhajtozzon valami újabb szenvedésre, de a mai igény pontosan arról beszél, hogy amikor Isten megenged valamit, azt nagyon ritkán szokta úgy tenni, hogy annak ne lenne valami célja. De ezt nyugodtan mondhattam volna úgy is, hogy soha nem szokta úgy tenni. Együtt van a hajón hónapokig egy csapat. Az utolsó két hét se napot nem látnak, se holdat nem látnak, igazából azt se tudják, éjszaka van, nappal van, óriási vihar, szakad az eső, tomboló vihar. Pál apostol ebben a helyzetben mondja el a hajó minden jelenlevőjének, hogy reménykedjenek, bizakodjanak, mert ott állt az Úr angyala, nem fog senki elpusztulni ebben a katasztrófában, egyedül a hajóvész oda, tehát nagyon tisztességesen elmondja Pál apostol, hogy az angyal nem azt mondta, hogy úgy menekülünk, hogy semmiféle probléma nem lesz, a hajó oda lesz, és aztán kimenekülnek az emberek Málta szigetére, és tessék csak hallgatni, mi történik. Apostolok cselekedetei 28. fejezet az első verstől így számol be erről. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zugduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Itt most egy pillanatra hadd álljak meg. Ugye, amikor hajótörésből kikeverednek emberek, különösen a régebbi időkben, de az a helyzet, hogy így van ez ma is, hogyha valami tragédia után valaki kijevickél és életben maradt, hogy azt nem tudhatja, hogy ahova érkezik őt, hogy fogják fogadni. És nagyon sokszor bizony ellenségesen fogadták. És a görög szigetek arról voltak nevezetesek, hogy az ott lakók általában olyan különálló kolóniát alkottak, ahova nem igen szívesen fogadtak be másokat. És most itt nem az emberevőkről beszélünk, akik ugye az óceánok rémei voltak annak idején a hajótöröttek számára, hanem arról beszélünk, hogy nagyon sokszor az történt, hogy kifosztották vagy eladták rabszolgának azokat, akik kikeveredtek a partra, és itt mindjárt azzal a beszámolóval találkozunk Lukácstól, hogy a barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak, mert tüzet raktak a ránk zúduló eső miatt. Azért szeretném mondani, hogy a mértéket, a mércét érdemes megfigyelni, hogy Lukács hova állítja. Nem harsonaszó fogadta őket, nem egy olyan segítő csapat, aki beúszott volna bárkiért a tengerbe, a viharzó tengerbe, és kimenekítette volna őket. Utána nem fehér asztalhoz hívták őket, nem ruháztak föl mindenkit vadonatúj öltözékekkel, nem volt díszvacsora, és még nem tudom micsoda. Egyszerűen annyi, hogy tüzet raktak, hogy megszáradhassunk. Hogy is tanít bennünket Isten igéje? Mindenért hálát adjatok. Vajon egy ilyen helyzetben a tűz az megoldás? Én emlékszem, még ifjú koromban egyszer külföldön túráztunk egy ifjúsági csapattal, és a túrának egy pillanata nagyon emlékezetes marad, mert ez NDK területén volt, szörnyen eláztunk. a sátraink, a ruháink, minden csupa víz volt, a csomagjaink is zömmel teljesen szétáztak. És egyszer csak előttünk volt egy táborkapu, ahova bezörgettünk, és segítséget kértünk, hogy legalább bemehetnénk, mert a vihar egyre erősödött. És azt kaptuk segítségképpen, hogy hatalmas szárító berendezéseik voltak, aminél mindenünket, még a sátrainkat is csonttá száríthattuk. Ha jól emlékszem, a végén kaptunk valami kakaót, meg kiflit is, ami külön jól esett, de mikor tovább mentünk, úgyhogy kisütött a nap, és gyalogolva kellett folytatnunk a túrát, egészen felvillanyozva mentünk tovább, mert azt a segítséget kaptuk, ami akkora legszükségesebb volt. Egyébként nagyon szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt nevezik irgalmasságnak. Az irgalom az, amikor valaki abban a helyzetben, amiben embertársa segítségre szorul, éppen azt a segítséget adja, ami kell. És ezek a barbárok, akik nem ismerték az élő Istent, nem ismerték az Úr Jézus Krisztust, az Istentől beléjük épített késztetések alapján ezt az irgalmasságot megtették. Nem vonogatták a vállukat, és nem mondták, hogy esik az eső. Majd valaki más. Igen ám, de itt történik valami. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz, bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből ugyan kimenekült, de az isteni bosszúállást nem engedi, hogy életben maradjon. Tessék csak ezt hallgatni! Ugye nem fognak rám megharagudni, legyenek kérem tekintettel arra, hogy ez a nehéz esetek a Bibliában sorozat, de ez a mondat elhangozott ott volna akármelyik keresztény gyülekezetben is, nem? Hát mi szoktuk tudni, hogy az, ami a szemünk előtt történik valakivel, az valamiért Istennek a büntetése. Sokszor el is szoktuk magyarázni, hogy lám-lám utolérte az Isten keze, és mi ugyan nem tudjuk, hogy miért, de amit látunk, az azt bizonyítja, hogy. Egyébként nagyon megdöbbentő látvány lehet, és tessék csak megnézni, úgy lelki szemeinkkel ezt a jelenetet, kimenekül valaki, nyilván Pál is csuromvíz, egyébként még mindig esik az eső, tehát hogy honnan gyűjtötték a rőzsét, ez egy külön kérdés, hogy mennyit kellett azután menni, hogy viszonylag száraz tüzelőanyagot lehessen hozni a tűzre, de meg kell száradni, és akkor jön Pál egy köteg rőzsével, akiről senki nem tudja, hogy ő a Tarzuszi Pál, nem tudja róla senki, hogy a pogányok apostola, a barbárok számára nem az a tekintély, aki a hosszú hajóút alatt, az egész hajó előtt Isten különleges követévé növi ki magát, mert annak lenni bizonyul, nekik ő csak egy ember a menekültek közül. És éppen ennek az embernek a kezébe egy vipera mar bele. Ezt mindegyikünk tudja, hogy a vipera marás az pillanatokon belül vezethet halálhoz. Néhány évvel ezelőtt egy ifjúsági csoporttal voltunk a Hargitán, és Biblia tanulmányozó közösségben voltunk együtt, de hát napközben azért volt arra lehetőség, hogy ott a környéken az ifjak játszanak, sétáljanak, kiránduljanak. Aztán egyszer csak elkapott egy helyi, olyan szép, székely magyarsággal beszélő ember, aki ott lakott fönn a hegyen, és azt mondta nekem, hogy mondja meg a pulyáknak, ne mászkáljanak csórélábbal, mert sok itt a vipera, az előbb verte magyon kettőt. Hát igyekeztem elmondani a pulyáknak, hogy ne mászkáljanak csórélábbal, bár nem nagyon értették eredetileg, hogy ez mit akar jelenteni, mármint, hogy mondjam meg a gyerekeknek, hogy mezítelen lábbal, mert hogy rövid nadrágban voltak fiúk, lányok is a melegre való tekintettel, ne mászkáljanak, mert itt nem illik, meg a szandál sem elég jó vipera ellen, de mindenki tudja, hogy a vipera nem játék. És nézik a szigetlakók. És mit látnak? Hogy van valaki, akivel ez a tragédia, egy tragédia sorozat után megtörténik. Plusz egy. A többieket ez elkerüli. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja se esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy egy Isten. Sokat lehetne beszélni az emberi hangulat szélsőséges váltásairól. Honnan tudhatták volna ezek a barbár szigetlakók, hogy a Szentírásban egyszer majd Márk evangéliuma legvégén mindenki azt olvashatja a 16. fejezetnek a záró soraiban, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik majd, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Pál nem akarta bizonyítani, hogy ez működik, de mivel Pál hűséges volt az Úrhoz, ebben a helyzetben ez működött. Ezt azért szeretném nagyon különösen hangsúlyozni, mert nem eshetett még csak véletlenül se szó arról, hogy a következő mondata Pálnak úgy hangozzék, hogy nincs valakinél még néhány vipera, mert szívesen megmutatom még egyszer. Ne vegyék, kérem, gúnyolódásnak. De én magam saját szememmel láttam, hogy léteznek olyan közösségek, ahol annak bizonyítására, hogy ez működik, a lelkipásztor a szószéken kígyókat fogdos és játszik velük, mert azt gondolja, hogy ezzel bizonyítja a hitét. Ez körülbelül olyan, mint amit a múltkor egy kedves igehirdetőtől hallottam, hogy Dániel az oroszlán veremben valószínűleg sétált körbe-körbe, és talán még egyik-másik oroszlánnak a farkát meg a bajszát is megrángatta. Hát kötve hiszem, hogy ez így történt volna. Először is az egész Szentírás bizonyítja, hogy Dániel normális volt, másrészt pedig Isten angyalának a jelenlétében egészen biztosan Dániel imádkozott Istenhez, és mélyen megrendülve várta, hogy Isten milyen kimenekedést ad, de oroszlán bajszot nem rángatott. Mi hívő emberek nem játszunk rá a bajra. Nem játszunk rá arra, hogy valami történjen. De Isten baj vagy nehéz esetek idején kiszabadít bennünket, és kiszabadíthat bennünket. Pál apostol soha korábban ezt a viperás ügyet nem élte át. De ebben az esetben tetszett az Istennek, hogy a szigetlakókat egy látható ige hirdetéssel meglepje. Honnan indultunk? Ez egy gonosztevő, akit utolért az Isten igazságszolgáltatás. Pál apostolnak nem kellett magyarázkodni. Egyébként a helyzet az, hogy nem is lehet ilyenkor magyarázkodni. Az emberi feltételezésekkel szembe menni elég nehéz. Ha valaki már próbálta bizonygatni, hogy nem az vagyok, akinek engem néztek, vagy amit mondtok rólam, gondoltok rólam, pontosan tudhatja, hogy általában ez kudarcra van ítélve, mert a legtöbben még inkább megerősödnek abban, hogy a rossz vélemény tovább is mondják. De ahogy ott áll Pál, lerázza a viperát, és utána nem történik semmi, ez Pál apostolt ige hirdetési helyzetbe hozza. Nyilvánvaló, nem először hangzik el vele kapcsolatban, hogy egy Isten. Ha emlékszünk rá, az első misszió úton ezt már Ikóniumban elmondták. Azt hitték, hogy Barnabás a földre szállt Jupiter, Pál, mint a szószóló meg Hermész. De akkor is, és most is tudni kellett Pálnak, hogy erre mi a helyes válasz. Nem a mi nagyságunk, nem a mi kiválóságunk az, ami miatt ilyen dolgok történnek, hanem Krisztus, aki azt ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Pál hűséges volt? Igen. Kitartott az Úr mellett? Igen. Bármilyen nehéz körülmények között is tartotta magát ahhoz, amit Isten mondott a 2 hetes vihar közben. Egyébként zárójelben megjegyzem, Pál apostolt se az angyal vitte partra. Valahogy ő is kiúszott. Lehet, hogy a hajó egy darabjának a segítségével. És ha valaki úszott már erősen hullámzó vízben, az nem biztos, hogy vissza kívánkozik oda, és itt viharzó tengerből kellett kimenekülni. Pál apostolnak is ezt végig kellett küzdeni, ott volt vele az Úr, megadta hozzá az erőt, és most ebben a helyzetben azt akarta Isten, hogy úgy induljon Pál apostolnak a máltai tartózkodása, hogy az embereket érdekelje, hogy ki az az Úr, akit ő szolgál. Ez egy bizonyságtétele lehetőség. Emlékszünk rá? Annak idején Péter és János mennek fel a templomba, és meggyógyítanak egy születése óta sánta embert. És amikor jön a tömeg, és elkezdene kirobbanni valamiféle magasztaló, dicsőítő szózatot, akkor hogy is kezdi ez a két tanítvány? Mit néztek úgy ránk, minthogyha ez a mi erőnkből vagy a mi hatalmunk által gyógyult volna meg? A názáreti Jézus neve szabadította meg. És innentől kezdve Péter önmagáról egy szót nem szól, kizárólag Jézusról, meg arról, hogy megvan a lehetőség a Jézushoz való csatlakozásra. Pál is ezt tette. Tessék csak hallgatni. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Először is egy újabb lehetőség a Krisztusról szóló bizonyságtételre. Valaki azt mondhatja, lám-lám, normális esetben a hívőket ilyen jelek követik. Nem szeretnék vitatkozni ezen senkivel. De tetszenek emlékezni, hogy mit ír ez a Pál, aki Publius apját meggyógyítja Timóteusnak? Gyomrod gyakori gyengesége miatt élj egy kevés borral. Ami azt jelenti, hogy a gyomorsev túltengést valamilyen módon javasolta kezelni Pál apostol, a kevés bor nyilván nem napi liter számra történt, hanem ennek megfelelően valóban gyógyszerként. Pál apostol saját magával kapcsolatban azt írja, már 3-szor is könyörögtem egy tövissel kapcsolatban, ami adatott az én testembe, és azt mondta nekem Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Ezzel nem cáfolni akarom, hogy Istennek van hatalma gyógyítani. Már csak azért is, mert én magam is átéltem Isten rendkívüli szabadítását halál közeli helyzetben. A családomban is több olyat föl tudok sorolni, amikor Isten különös módon avatkozott be. Lelkipásztori szolgálatom során is tapasztaltam rendkívüli szabadulásokat és gyógyulásokat, de azt kell mondanom, hogy mint ahogy a kígyó emelgetés nem tartozik a hívő embernek a módszereihez, ez sem a tesztünk, hogy vajon nálunk hány ember gyógyul meg, vajon nálunk hányan nyernek különleges adományokat. Az egyetlen, ami bizonyítja a Krisztus követést, az ige szerinti életünk, ahogy megtermi a lélek gyümölcseit. Az összes többi az másodlagos kérdés. De minden esetre ebben a helyzetben kapott Pál egy különleges felhatalmazást. Ez a felhatalmazás megint csak a bizonyságtétel előre segítésére volt. Kinek az apukája betegszik meg? A sziget kormányzójának az apukája. Magyarul egy elég kiemelt helyen vannak, és ebben az elég kiemelt helyzetben a vendégszeretetre válaszképpen, minthogyha Isten azt mondaná, hogy ez a pogány származású ember befogadta a hajótörötteket, köztük az én szolgáimat is, hiszen nem egyedül van Pál, és én most válaszolok, és gyógyulást adok. Miután ez megtörtént, folytatja Lukács a beszámolót, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Emlékszünk ilyenre? Igen. Az Úr Jézusnak a szolgálata során is többször megtörtént ez. Péter apostol szolgálata nyomán is többször megtörtént ez. Pál apostolnak az efézusi szolgálata során is Isten fölhasználta egy időben a gyógyítás különleges kegyelmi ajándékát az evangélium hirdetésének az előkészítésére, az út nyitásra. És itt Málta szigetén is. Azok az emberek, lévén, hogy pogány származásúak, egészen pontosan értették, hogy itt velük valami különleges csoda történik. Az előbb mondtam egy furcsa beszúrást, hogy lévén, hogy pogány származásúak. Tetszik tudni, miért mondom? Mert annak idején az Úr Jézus meggyógyított 10 leprást. És a 10 leprás közül hálát adni egy ment vissza, az is samáriai volt. Érdekes módon, akik pogány származásúak, alkalomattán sokkal mélyebben átélik, hogy ők hálával tartoznak az érdemtelenül kapott isteni adományért. Valahogy jobban átélik a befogadást. És hadd mondjam el, hogy én ugyanezt tapasztaltam a hála szempontjából, amikor cigánygyülekezeteket látogatunk meg, akár rádiós feladataink kapcsán. Valami rendkívüli mértékben képesek kifejezni a reakciójukkal azt, hogy ők örülnek az elfogadásnak, a befogadásnak, a szeretetnek. Valami olyan módon, ami sokszor a más típusú gyülekezetekből hiányzik. Minden esetre ezek az emberek rendkívüli módon hálásak voltak. Ezt onnan lehet tudni, amit a 10. versben így ír Lukács, ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ott töltöttek egy hosszú időt, 3 hónapot biztos. Addig, amíg a hajózás nem vált biztonságossá, Pál apostolnak ott kellett lenni Málta szigetén. De ez alatt az evangélium az gyökeret vert. És Pál apostol úgy megy tovább, mint aki egészen biztos lehet abban, hogy nem a meggyógyítottaknak a sokasága gondol rá pusztán, hanem Krisztus dicsőítik. És nem a nagy Pál apostolról szól a himnusz, hanem Krisztusról énekelnek. Az előbb említettem a hálát. Tetszik tűnő, hogy mi pénzbe kerül egy hajó teljes fölkészítése egy tengeri útra, és tetszik tudni, hogy több mint 270 ember szenvedett ott hajótörést, és azt olvassuk itt, hogy amikor elindultunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Ez nem Pálnak és Lukácsnak szólt pusztán, meg a tesszalonikai munkatársnak, akik velük voltak, hanem ez a teljes személyzetnek. Csak egy zárójeles megjegyzés. Az, amit Isten Pál apostolon keresztül tett, az az egész hajó személyzetére árad ki hatalmas áldásként. Hogy érkeztek? Eredetileg egy gabonaszállító nagyon értékes rakományával indultak útnak, és amikor hajótörésen vettek, oda lett minden. Most úgy indulnak tovább, hogy bár a szállítmány elveszett, az életük megmaradt, és minden szükséges dologgal rendelkeznek, hogy legalább hazatérhessenek, meg folytathassák az életüket úgy, ahogy az kell. Isten különös kegyelme kiáradhat a hívőkön keresztül a környezetre is. Hányan számoltak be szabadulásról azért, mert hívőkkel bujdostak együtt világháború idején? Hányan számoltak be különös megmenekülésről, mert valahogy hívő gazdákkal együtt estek fogságba, vagy együtt éltek át földrengést, vagy együtt voltak egy nagy árvíz, egy pusztító árvíz után. Én azt hiszem, nekünk nagyon komolyan kell venni, hogy Isten nem csak Ábrahámnak ígérte azt, hogy miatta megáldatik a környezete, hanem azt akarja Isten, hogy mi hívők áldást jelentsünk a közvetlen környezetünknek, és rajtunk keresztül az evangélium eljusson az emberekhez, akik ezáltal is áldást nyernek. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat, akik velem együtt hallgatták végig az ige hirdetést, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik akár a rádión keresztül, akár az interneten, a honlapunkon keresztül hallják ezt a közös Biblia melletti gondolkozást, a beszélgetésünket, és őszintén remélem, hogy mindaz, ami elhangzott, a munkatársaimban is gondolatokat ébresztett. Már is adom a szót az első hozzászólónak.
Hát én sokat gondolkodtam ez a magyarázaton, amit a barbárok gyorsan kreáltak, amikor azt látták, hogy Pál apostolt megmarta még a vipera is, nem elég, hogy hajótörés szenvedett, hogy hát bizonyára az istenek nem engedték, hogy éljen, mert hogy gyilkos ez az ember. És tulajdonképpen valamit jól láttak. Azt jól látták, hogy itt nem csak emberi dolgok vannak a háttérben. Most az ő Isten hitükben természetesen az istenek voltak benne, és hát a bűnnek büntetés a következménye, ez a világképük volt. De azért azt nagyon jól látták, hogy itt olyan szellemi folyamatok vannak, amik túlmutatnak az emberi dolgokon, és nem Isten, mármint az élő Isten, akit mi így hívunk, a mindenható Isten nem akarta, hogy éljen, és nem Isten büntetése volt ez, hanem pontosan a sátán nem akarta, hogy Pál apostol éljen. Így elgondolkodtam az igehirdetés hallgatása közben, hogy hányszor próbáltam már meg, bocsánat, hogy ezt a szót használom, eltenni Pál apostolt az útból, bármi áron kiiktatni. A saját népével meg akarta öletni, a misszió utakon hol megkövezték, hol megbotozták, börtönbe vetették, hol úgy kellett elmenekíteni, éjszaka, és sorolhatnám, aztán Jeruzsálemben a rómaiaknak kellett megvédeni a saját népétől, aztán hajótörés, és még itt is nem adta fel. Akkor jöjjön egy vipera. Tehát már most értsétek jól, valamit azért megtanulhatnánk a sátántól, ezt a mérhetetlen elszántságot, hogy ő nem adja föl. Persze ezt pozitívan kéne megtanulnunk, hogy mi meg a missziót nem adjuk föl. Tehát lehet, hogy lesznek kudarcok, lehet, hogy lesznek nehézségek, de még egyszer, újra és újra neki kezdeni, folytatni. Pál apostol egyébként ezzel a lelkülettel végezte a szolgálatot, és hát ahogy az igehirdetésben is hallottuk, Isten azért engedte meg ezt az egészet, hogy egy olyan alkalmat teremtsen a bizonyságtételre, ami után nem volt kérdés a szigetlakókban, hogy itt tényleg rendkívüli dolog történik, tehát akkor figyeljünk már oda, hogy mi van ennek a hátterében.
Úgy gondolom, hogy ezen az estén is van egy nagyon-nagyon komoly megtanulni való esemény Pál apostolnak az életéből. Senki nem mondhatja a hívő emberek közül, hogy na ez volt az utolsó kísértésem, vagy próbatételem. Miért így történt Pálnak az életében? Kapott-e ő olyan ígéretet, hogy ilyen nem lesz az életében? Nem kapott. Mi sem kaptunk olyan ígéretet, hogy nem lesznek problémák az életünkben. Hagy idézek egy énekből csak egy mondatot. Azt írja az énekíró, hogy egy kísértést, ha legyőztem, jött felém egy újabb már. Nincs itt soha csendességem. Hát én úgy gondolom, hogyha Jakab azt írja, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart, akinek nincs kísértése, nem biztos, hogy hívő ember. Meg hogy lehet boldog? A boldog mindig akkor az ember, ha győzelmei vannak. Eszembe jutott, hogy miért pont Pál járt így, ahogy járt a szigeten. Hát gondoljuk meg, hogy az összes megmenekült emberek közül volt-e valaki, aki útjába volt a sátánnak. Ez egyedül Pál. Most az történik az életében, hogy eljut oda is ide, és lehet idézni azt, amit József mondott, hogy amit a testvérei rossznak gondoltak, ellene Isten jóra gondolta fordítani. Amit itt a sátán megpróbált rosszat ráhelyezni Pálra, Isten ezt jóra fordította azáltal, hogy hatalmas misszió indult el a szigeten.
A ige szolgálatban hallottunk arról, hogy ezek a barbár emberek, hát ugye elég bizonytalan volt, hogy fognak bánni azzal a csapattal, aki oda erre a szigetre kikeveredett, és ők valahol a Jóisten eszközei voltak. A példabeszédek könyvében van egy olyan mondat, hogy akit az Isten szeret, azt még a rossz akarójával is összebékíti. És olyan szépen látszanak az események, hogy hát ezek a bizonytalan viselkedésű barbárok, hogyan megy végbe ez a összebékítési folyamat. Ugye először is, hát már maga az, hogy irgalmasok voltak hozzájuk, tüzet raktak. És aztán az a gondolat is, hogy Pál nem akar kilógni a sorból, hordja ő is a rőzsét, nem gondolja azt, hogy neki ezt nem kellene csinálni. Teljesen úgy gondolkozik, hogy ő egy a sok közül, magáról, Úgy gondolom, hát nyilván a Jóisten nem így gondolkozik róla. És aztán megtörténik ez a kígyómarás, és szépen-szépen halad előre ez az összebékítési folyamat. És ez nekem nagyon tetszik, a Jóistennek ez a munkája. Aztán a szigetlakó édesapjának a gyógyulása, és aztán Pál eszközévé válik arra, hogy az Istennel is összebékítse ezt a szigetet.
A napokban elgondolkoztam azon, hogy én milyen kényelmes keresztény életet élek. Hiszen ha a bibliai történeteket olvassuk, vagy olyan könyveket, most például én is egy olyan könyvet olvasok, egy Kínában misszionáriusként dolgozó angol hölgyről, hogy döbbenetes, hogy milyen szenvedéseken ment keresztül, de a Bibliában is, hogyha belegondolunk, Isten emberei, hát bizony nem bársony szőnyegen gyalogolták végig az életüket. És valahogy mégis a köztudatban az van, és ez nem tudom, hogy teljesen miből adódik az ige hirdetéseknek a hangneméből, vagy miből adódhat az, hogy a megtértek is úgy indulnak útnak, hogy azt hiszik, hogy mostantól kezdve az életükbe csak jó dolgok fognak történni. És hogyha az emberek életében, ezt a Biblia körökben, ahol kisebb közösségben ugye megnyílnak jobban az emberek egymás előtt, megdöbbenve tapasztalom, hogy rögtön az jön, hogy keresik az okát, hogy akkor most te miért kaptál büntetést, ugye? Hát a Jób könyve erre nagyon jó példa, hogy szegény Jóbot még a barátai is lehúzták egyfolytába. Holott itt van Pál, akinek Jézus megmondta mindjárt az elején, hogy nagyon sokat fog szenvedni az ő nevéért. Hát az, amit Pál végig szenvedett a maga apostoli küldetésébe, az minket tényleg csak elrémíthet, ha belegondolunk, mert rettenetes dolgokon ment keresztül. És itt is valójában a nagyon rossz dolgokból hozta ki, és a sok szenvedésből hozta ki az Úr azt, hogy Máltán, merészelem azt megállapítani, hogy Máltán az első gyülekezet ugye ekkor jött létre, hogy egy szigetnek a lakói megismerkednek az evangéliummal, és plusz ugye elhangzott, hogy 250 vagy nem tudom hány ember a hajó legénységéből, akikből persze nem tudjuk, hogy hányan jutottak teljesen hitre, de hallották az evangéliumot. Tehát ez óriási eredmény volt itt, és a csodák mindig csak eszközök ehhez, mert Jézus életében is ő nem azért tett csodákat, mert hogy ez volt a fő küldetése, hanem a csodák előzményei voltak annak, hogy tudjon aztán tanítani, evangelizálni. Tehát az én számomra ez is azt bizonyítja, hogy mi valahogy nagyon-nagyon farsul közelítünk ahhoz, hogy a hívő élet mit is jelent valójában, pedig a kezünkben van a Biblia, és nem tudunk olyan tanítványról, olyan apostolról, aki nem ment volna keresztül nagyon súlyos szenvedéseken.
Én is Anikónak a gondolataihoz szeretnék egy kicsit hozzászólni, vagy tovább vinni egy kicsit a barbárok és a kígyó történetét. Ugye, ami most így megfogalmazódott bennem, hogy emberi logika szerint ők úgy gondolták, hogy azért marta meg a kígyó, mivel bűnös. És manapság szerintem ez nem csak a barbárok vagy a hitetlenek gondolják így, hanem nagyon sok keresztény is úgy gondolja, hogy Isten megbüntet valakit azért, mert valamit rosszul tett, és hiával találta. Én úgy gondolom, hogy tehát a Bibliában azért mást látunk Istenről. Azt látjuk, hogy Isten szeretet. És akik újra gyermekei lettek Jézuson keresztül, azokkal különösen szeretetteljesen bánik. Mindenkivel szeretetteljesen bánik, de a hívők azok egy külön helyen vannak. Jézus azt mondja, hogy, aki lát engem, az látja az Istent. És Jézustól egész élete során csak jót tapasztaltunk is. Vagyis a Biblia csak jót ír róla, hogy gyógyított, segített, feltámasztott embereket, tehát semmi rosszat nem tett. És mi mégis azt hiszük, hogy az Isten rosszat tud tenni, pedig azt mondja az János 10:10-ben, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Tehát Jézus nyilvánvalóan kimondja, hogy honnan jön a rossz. Kitől jön a rossz? A sátántól jön a rossz. Istentől csak jó jön. Sajnos ez a tévhit, hogy Istentől jönnek a rosszak, rossz dolgok, ez manapság is elterjedt, és a Biblia nem ezt tanítja. Legalábbis az Új Szövetség, nem ez van.
Én még a legelejére mennék vissza. Az első két szó az volt, hogy miután megmenekültünk. És a korábbi versében azt olvastuk, hogy Pálnak igen sok ideje volt, több hete volt bizonságot tenni, és én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy ő ne mondott volna semmit se ezeknek az embereknek, és nagyon érdekes lenne azt tudni, nyilván ezt emberileg nem fogjuk sohasem megtudni, hogy miután ezek az emberek hallották Pál bizonságtételét és megmenekültek, és utána tovább jutottak a római birodalom minden területére, hogy ők vajon milyen bizonságot tettek, hogy mit mondtak el erről, mit mondtak Pálról, mit mondtak Pál istenéről, hogy milyen erőt képvisel. És ez, hogy a miután megmenekültünk, hogy a hívő keresztény emberek életében, hogy hány ilyen van, hogy miután megmenekültünk, ezernyi ilyen történetet tud mindenki a saját életéből összeszedni. De az a kérdés, hogy ezt utána hogyan folytatja tovább az életét, kinek tulajdonítja a megmenekülését, és hogy ez kinek mondja el ezt a fajta megmenekülést. És azt gondolom, hogy Isten azért készíti el az ilyen különleges helyzeteket, az ilyen megmeneküléseket, hogy utána nem csak az, hogy örüljünk mi magunk, hogy hálásak lehetünk Istennek, hanem az, hogy erről bizonságot tegyünk, hogy ezt elmondjuk, és mások is épüljenek ebből, mások számára is ez egy remény sugár lehessen.
A történet, amit ma este vettünk, úgy kezdődött, hogy nem közönséges jóindulattal voltak ezek a barbárok a megmenekültek felé, és úgy záródik, hogy ugyanúgy nem közönséges jóindulattal bocsátották el őket. Rácsodálkoztam arra, hogy ezek a barbárok hitetlen emberek voltak, és tudtak jót cselekedni, jó gyümölcsöket teremni, ahogy mi mondjuk hívőjesen. Akkor mi a különbség a hívő és a hitetlen között mondhatnánk? Hát a történet középső részében ez is kiderül. Azt mondja az ige, hogy amikor jó ideig várták Pálnak a halálát a barbárok, gondolom megfagyott a levegő, mert tudták biztosra a végkifejletet ezek az emberek. Pál viszont két héttel ezelőtt nyilvánosan megvallotta a hajóban, hogy neki a császár elé kell állni, és mindenki, aki ott van vele, azokat a Jóisten neki ajándékba adta. Hát azaz fele, hogy a többiek ajándékba megmenekülhettek, az már beteljesedett, de hogy őneki a császár elé kell állni, az még nem teljesedett be. Úgyhogy úgy érzem, hogy a pogányok, a barbárok várták Pálnak a halálát, Pál pedig várta Istennek a mostani időre való szabadítását. Kérdés, hogy mi, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, mire várunk? Mi is bízhatunk az ígéretekben, úgy, ahogy Pál is rátámaszkodott erre az ígéretre, hogy neki a császár elé kell állni, és az ő életével ott és szavaival bizonyságot tenni?
Amikor hallgattam a szolgálatot, eszembe jutott egy esemény sorozat nagyon drága testvérem életéből, akire elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel voltunk egymáshoz, hiszen mai napig is vallom, hogy ő nekem a lelki édesapám volt, és nagyon sokat jelentett a vele való kapcsolat, mindaz, amit tőle kaptam és tanultam, amit általa nyertem az Úr Jézus Krisztustól, nagyon nagy érték volt, és hát egy nagyon érdekes sorozat történt az ő életében. Ő Erdélyben élt, és hát nyilvánvaló, abszolút bizonyítéka volt az ő hívő életének az, hogy ő mennyire az Úr Jézus Krisztus szolgája, hogy mindent megtett az akkori vezetés, hogy őtőle megszabaduljanak. A szekuritáté az teljes mértékben ráült az ő életére, és érdekes módon ez nagyon furcsa volt, eljutottak egészen odáig, hogy felajánlották neki, hogy az egész családnak kifizetik Amerikába a repülőjegyet, csak menjenek el. Nyilvánvaló, ő nemet mondott, mert mondta, hogy őnek itt van a szolgálati helye, és ezután történt két nagyon szomorú eset. Az egyik alkalommal több mint valószínű, valamilyen módon, hiszen azért sokféle ember dolgozott a szekuritátéban, megszerezték a lakáskulcsot, és bementek a lakásukba, a másik alkalommal pedig a spejzablakon levágták a szúnyoghálót, és úgy jutottak be. Ismerve az ő kedvenc ételét, megmérgezték két alkalommal is. Ebben a történetben számomra attól a pillanattól kezdve, hogy én meghallottam, mindig az volt a döbbenetes, és annyira láttam benne az Isten kezét, hogy végül is nem csak ő, mindenki szerette azt az ételt, és senki nem evett az ételből mind a két alkalommal, csak ő. Nyilván, mivel nagyon kemény méregről volt szó, azonnal jelentkezett nála a probléma, és bevitték a kórházba, megvizsgálták, és akkor levették a vért, akkor abban a pillanatban látták, hogy nem is akármilyen méreggel, hanem ciánnal mérgezték meg, behozatták az ételt, megnézték, azt is megvizsgálták, nagyon tömény cián volt az ételben. Mind a két alkalommal megtörtént ez a kórházi beavatkozás, hogy elvitték, és az orvos döbbenten állt előtte, és a második esetben odaállt el, és azt mondta neki, hogy mondja meg nekem őszintén, hogy kicsoda maga, mert ez lehetetlenség, hogy maga életben van, pedig itt van és él. Tudja, hogy mennyi cián van a maga szervezetében? 10 embert pillanatok alatt azonnal halálba vitne, és maga itt van és él, kicsoda maga. Ez egy olyan esemény sorozat volt, ami még ma is megcsuklik a hangom, amikor beszélek róla, mert olyan mélyen érintett engem is. Testvéreim, ma is ugyanúgy átélhetik az Úr Jézus Krisztus gyermekei azt, amit mi a Bibliában olvasunk. Ahogy olvastuk ma is Pál apostolnak a megmenekülését, nem tudta megmérgezni őt a kígyó, és nem tudott ártani neki, és ez így van ma is. De ezt nagyon szeretném én is kihangsúlyozni, ahogy az én testvérem is kihangsúlyozta az igehirdetésben. Ez nem játék. Ők az Úr Jézus Krisztus áldott eszközei voltak, és ha mi is azok vagyunk, higgyük el, hogy átélhetünk hasonlót, ha nem pont ugyanezt, de ugyanilyen formában átélhetjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus megóv bennünket, mert ő használni akar bennünket a szolgálatra, és ez nagyon nagy bátorítás nekem is, és hiszem, hogy mindannyiunk számára.
Ha már Imre egy történetet mesélt el, akkor hadd meséljek én is el. Nagyon hosszú időn keresztül ismertem egy testvért, egy idős bácsit, és egy kedves hívő embernek gondoltam, az is volt, és nem tudtam, hogy az ő fiatal korában úgymond milyen hőstettet hajtott végre. Szerettem volna, ezt elárulom a rádióhallgatóknak, ha elmondja nekem mikrofonba, de azt mondta, hogy nem, mert nem ő végezte, hanem Isten, ő csak eszköz volt. Már nincs az élők során, de tiszteletben tartom azt, hogy a nevét nem akarta nyilvánosságra hozni, úgyhogy én se fogom elmondani. Fiatalként a második világháború alatt besorozták őt is, meg a környékbeli faluból levő fiatal fiúkat a Hitlerjugendbe, egy sváb származású családból levő valaki volt, ennyit elárulok, és kikerültek, mégpedig eléggé súlyos helyre, frontra, stb. És akkor már azt mondta, hogy ő nagyon fiatalként parancsnoki rangot kapott, és fölmérte, hogy ez egy vesztes háború, itt mindenki meg fog halni. És valahogy Istentől azt a látást kapta, hogy neki haza kell vinni a fiúkat, az egész csapatát Magyarországra. És hát emberileg egy őrültséget csinált. Azt mondta mindig, akárki ellenőrizte őket, hogy a következő faluba van menetparancsuk. Szerzett egy térképet, és innen tudta, hogy mi a következő falu neve, és senki nem mert őket megállítani, mert nagyon határozottan vonult a csapat. És mindig a következő faluban volt a menetparancsuk. És hazaértek Magyarországra nagyon sok száz kilométeren keresztül, szembe a fronttal. Mindenki életben maradt. Fiatal fiúkról volt szó. Élete végéig, a hazérkezés napján összegyűlt a csapat, és hősként ünnepelték. És ő mindig azt mondta, hogy nem ő volt a hős. Ő ezt Istentől kapta, és Isten megengedte, hogy hazaérkezzen a csapat. És nekem ez jutott eszembe most Pál apostol életét hallgatva, hogy megáldom a téged áldókat. És ő Isten gyermekeként áldás volt egy egész csapat fiatal fiúnak, akik, bocsánat, a mészárszékre kerültek volna. És soha nem beszélt róla. És annyira szépen kértem, hogy mondja el nekem ezt mikrofonban, mint bizonyságtétel, és azt mondta, nem, ez Isten csodája volt. Isteni a dicsőség.
Nálunk itt Budapesttől dél-keletre nekünk is vannak viperáink, az a rákosi vipera. Ha megmar elméletileg egy egészséges felnőtt férfi nem hal bele, viszont rettenetesen fáj. Az eszmei értéke az 1 millió forint, ami jelenleg úgy tudom, hogy körülbelül 6 havi nettó minimál bérnek felel meg. És érdemes elgondolkodni ezen, hogy Isten szemszögéből minek milyen értéke van, hogy egy darab rákosi vipera az 6 havi minimál bérrel ér föl. Vajon az állat, amit Isten teremtett, vagy pedig az ember, akit szintén Isten teremtett, de felruházott az ő lelkével, ér-e többet, és hogy a mai világban sokan mondják azt, hogy az ember másodlagos, és a környezet, a természet, az állatok, a növények pedig az elsődlegesek. És igazából a növények és az állatoknak kellene alárendelni az emberi életet. De Isten igéből nem ezt látjuk, és minden élőlény, az ő teremtése is mindennek és mindenkinek értéke van. Nyilvánvalóan az embernek és az ember lelkének nagyobb értéke van, és az fontosabb Istennek, hogy az megmeneküljön és megmaradjon, mint bármi más.
Az ige hirdetésben idézve volt a Márk evangélium 16. részéből a 17. 18. vers. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, semmiképpen sem árt nekik. Ha betegre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Ezt a szót, hogy ilyen jelek követik, bekarikáztam a Bibliámba, és a mai igével összehasonlítottam, hogy milyen történések voltak Pál életében, a mai igében. Kapott erőt. Egy megszabadulás után azt írja az ige, hogy nagy nyaláb rőzsét gyűjtött. Nyilván, hogyha ez nem lett volna extra, akkor ez nagy szó nem lett volna kiemelve. Kapott erőt. Kapott jó akaratot. Aztán megszabadult a kígyomarás veszélyétől, kapott szabadulást. Megtapasztalhatta Istennek az ígéreteinek a beteljesedését, hogy életben maradt. Aztán, hogy nem fogadta el az isteni dicsőséget, alázatot kapott Istentől. Megóvta őt a vérhastól, de nem csak őt, hanem a társait is. És aztán jöttek az ima meghallgatások sokasága, és a gondoskodás, amit kapott Istentől. És mikor ezt így összeszedtem, hogy milyen jelek követték, Tehát az a felsorolás, ami a Márk 16-ban van, az csak egy nagyon szűk kis felsorolás. Gyakorlatilag ezen az úton jeleknek a sokasága volt, és én ezt úgy összegeztem magam, hogy mindez a kegyelem. Tehát az, hogy mi kapunk jeleket, az maga a kegyelem, de nem ezen alapszik a hitünk.
Bennem nagyon mély nyomot hagyott még az igehirdetésnek az a gondolata, hogy Lukács a nem közönséges irgalmat gyakoroltak felénk, az tulajdonképpen azt jelentette, hogy tüzet raktak. Hogy mit tartunk mi a szükséges irgalomnak, a szükséges kegyelemnek, vagy a szükséges dolognak az életünkbe? Mert én úgy gondolom, hogy ezen a téren is érdemes lenne egy picit elgondolkodnunk, mert hát eszembe jutottak megint ilyen történetek. Ugye, aki templomnál, imaháznál lakik, ismert számára az a szituáció, hogy becsöngetnek. Szinte minden nap. Hol ezért, hol azért. És azért az egyik fontos, úgymond becsöngetési indoka, nagyon éhes vagyok. És hát ugye, amikor mi három kicsi gyerekkel laktunk ilyen helyen nagyon sokáig, hát az ember nem tud mindig pénzt adni, és nem is biztos, hogy pénzt kell adni a nagyon éhes vagyokra, mert azt írja a Biblia, hogy ha éhezik a te testvéred, akkor adj ennie, ha szomjazik, adj innia. És ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy mindig volt olyan kis, úgymond tartós élelem a spájzba, amit oda lehet adni, és nem maradék étel, tehát hogy világos legyen, hanem valami, mondjuk egy szendvicsnek való, vagy egy kenyér, zsömle, konzerv, stb. Hát, az az igazság, hogy nem akarok most hasadatot mondani, de töredék százalékban fogadták el. Töredék. Alig 1-2%. Viszont hányszor meghallgattam, hogy én mi vagyok, azt most nem akarom itt részletezni, mert hogy neki pénzre van szükség, és akkor majd megveszi. Tehát mi a szükséges? És amikor én Istentől kérek, hogy tovább menjek, mert nem a hajléktalanokat vagy a koldulókat akarom lehúzni itt, amikor én Istentől kérek, akkor mi a szükséges? Mert úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy eszméletlen jólétben élünk, nem tudok jobb szót mondani itt Európában. És amikor mondjuk egy afrikai testvérem talán kér egy tál ételt a mindenható Istentől, hogy ne hagyjon éhen, az szükséges. Én pedig lehet, hogy olyan dolgokért, vagy mi, hogy több számot is használjak, esedezünk, ami nem szükséges. Tehát jó lenne megtanulnunk a szükséges mértéket, és hálát adni, ahogy Lukács mondta, hogy a tűzért, hogy meleg otthonunk van, hogy van élelmünk, mert három napig, ez is ki van hangsúlyozva, hogy három napig a sziget elöljárója ellátott minket. Három nap. Ha akarom, ez borzasztó rövid idő. De mondjuk egy megerősödésre elég volt. Utána lehet dolgozni. Mindenért hálát adni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz lecke, és a megelégedetnek lenni, ez is nagyon nehéz lecke. De ha megtanulnánk, akkor mind a családi életünk, mind a gyülekezeti életünk, de én úgy gondolom, hogy az egész országunk sokkal áldottabb és békességesebb lenne, mert akkor észrevennénk a jó dolgokat is. És én úgy gondolom, hogy a hajó sem biztos, hogy luxus volt, amivel tovább mentek, de szükséges volt, amivel lehetett utazni.
Nekem már csak annyi maradt, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, és abban a reménységben búcsúzom, hogy egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk, újra leülhetünk együtt a Biblia mellé, és együtt gondolkozhatunk Isten üzenetéről. Viszont hallásra!
A titkok az Úréi.
A kijelentett dolgok a mieink.
Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.